Áldás békesség Isten hozott mindenkit így a rádió hullámain keresztül, hogy együtt elcsendesedjünk néhány percre vasárnap. Kegyelem néktek és békesség a mi atyánktól, az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ítélj meg engem, ó Isten, és oltalmazd meg ügyemet, hiszen Te vagy oltalmam Istene. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el a Te szent hegyedre és hajlékaidba. Hadd menjek be Isten oltárához, hadd dicsérjelek Téged, ó Uram, Istenem. Amen. Énekeljünk közösen otthonainkban is. A mai alkalmunkon két éneket fogunk énekelni, a 25. Zsoltárnak az első és a második verszakát, és majd az Isten tiszteletünknek végén pedig a 434. énekünket énekeljük mindegyik verszakával. 25. Zsoltár így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítettem, nem nevet senki rajtam, mert szégyent nem hallanak, akik hozzád esedeznek. Azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy elmetébe jegyem. Te hősségédre taníts meg, miken intézmenítsem, és vezérek engemet a te szent igaz igédben. Oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úristen.
Az elmúlt napokban kezembe került egy régi istentisztelet és rendtartás. Ennek szavaival imádkozzunk most a járvány idején. Teremtő Istenünk, mindenható Atyánk, esedezve kérünk, add a Te segítségedet a járvány idején, amely kifürkészhetetlen akaratodból most reánk köszöntött. A föld poráig megalázva magunkat, megismerjük és megvalljuk, hogy mi veszendő bűnösök vagyunk, méltók a Te haragodra. Most bánsz velünk érdemünk szerint, és nem akkor, amikor életünk elmúlt szakaszán boldog napokat szereztél nekünk, ami a megtérésre való drága egy kegyelmi idő volt. Szánjuk és bánjuk, hogy nem éltünk-e drága alkalommal. megcsúfoltuk a te hosszú tűrésedet, és felgerjesztettük alvó haragodat. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy el ne vesszünk. Te az irgalomnak és kegyelemnek kiapadhatatlan forrása vagy, örök szerető Isten. Kérünk, elégeld meg a mi megpróbáltatásunk idejét, és távoztasd el fejünk fölül ostorodat. Mutasd meg irgalmasságodat azokkal, akiket szent kezed sújtott. Hallgasd meg könyörgésünket és fohászkodásunkat. A próbát fordítsd üdvösségünkre, míg rajtunk is betelik, hogy akik téged szeretnek, minden a javukra van. Engedd, hogy meglássunk téged, mint a szabadítás hatalmas Istenét, s mind ők, mind magunk, testünket és lelkünket, mint újonnan születettek, egyedül neked szenteljük a te dicsőségedre. Amen. Istenünk igéjét olvasom ezen a mai reggelen Pál apostolnak Timóteushoz írott második leveléből, az első fejezetből, harmadik verstől a hetedik versig. Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólatok könyörgéseimben, és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Kedves testvérek, sokan kérdezik tőlünk az elmúlt napokban a szó valós értelmében is, és a szó átvitt értelmében, hogy miért vannak ezek a dolgok most mi rajtunk. Miért üti fel a fejét egy járvány, egy betegség? Vajon elpusztít-e mindent és mindenkit? Vagy mások így kérdezik, miért van rajtunk ez a hatalmas csapás? És az elveszettség érzésében szinte nekünk szegezik a kérdést, hol van most az Isten? Hol van a te Istened? Vagy talán még nehezebb hallani azt, ilyen nehéz helyzetekben, ilyen egyesek által sorscsapásnak vélt helyzetekben, hogy nincs is Isten. Nos, kedves testvérek, helyesebb, ha mindazt, ami rajtunk és körülöttünk zajlik, nem ilyen sorscsapásnak tekintjük, hanem próbának. A Szentírásban több helyütt olvasunk a próbáról, sőt, hogyha Ábrahámnak a történetét kinyitjuk az Ószövetségben, akkor érdekes módon az ő nagy-nagy útja, amikor fiát kell feláldozni, akkor a Szentírók avval az igével fogalmaznak vele kapcsolatban, és a fordítások is kicsit elgondolkodtatnak bennünket, hogy megkísértette, vagy próbára tette Isten Ábrahámot. Nos, kedves testvérek, azért hozom ide Ábrahámnak a történetét, mert az én látásom, gondolkodásom és személyes tapasztalatom szerint is mindaz, amiben vagyunk, próba. És a próbát az különbözteti meg a kísértéstől, hogy Istentől érkezik, a kísértés pedig az ördögtől, hogy elvesszünk. A próba az mindig a reménynek az ideje. És ez összekapcsolódik most itt a bőti időszakban, a folyamatos imádsággal és az önfegyelemmel. Ezt jelentheti számunkra. Mert most valóban a szó lelki értelmében mindenki az életéért küzd. A Piramis Együttesnek van egy zeneszáma, éneke. Miért nincs két életem? Ha volna két életem, nevetnék mindenen. Vagy az utolsó sora, záró mondata, úgy fáj, hogy nincs két életem. A másik generáció, talán a gyermekeim, akik itt vannak velem szemben, ők jobban értenék a számítógépes játékoknak a világát, ahol akárhány életünk lehet. Akárhányszor újra kezdhetnénk az életet. 3, 2 vagy akárhány élet. De amikor az ember így gondolkodik a mindennapjairól, amikor megérzi, hogy próba alatt van az élete, a belső lényegi szorongása mégiscsak kitárul, és ebben megfogalmazódhat az evangélium, a jó hír, az örömhír, Krisztus szava. Hogyha most szükebben a felolvasott igéhez közelítünk, akkor elmondhatjuk, hogy Pál apostol, amikor Timóteusnak, ifjú szolgatásának írja ezeket a sorokat, bátorító igéket, akkor börtönben van. Néhány évvel ezelőtt, amikor Piliszten kereszten a börtönlelkészek tovább képzőjén szolgálhattam, püspök úr kért meg, hogy menjek fel, nagyon meglepett a zsidó rabbinak a bizonyságtétele. Hogy tudnélik, az Ószövetség nem ismeri ezt a kifejezést, hogy börtön, csak azt, hogy verem, hogy mélység. A 130. Zsoltárban is így olvassuk, de profundis, a mélyből kiáltok hozzád, Uram. És bármennyire furcsa, amikor az ókorban Pál apostolnak a bebörtönzéséről is olvasunk, az nem olyan börtön volt, mint mai értelemben vett börtön. Mert a börtön önmagában nem volt büntetés, hanem csak a büntetésre való várakozásnak az ideje, amit a gyanúsítottnak el kellett töltenie. Ma leginkább így mondanánk, hogy előzetes. És az ilyen előzetes vagy börtön létnek nagyon sok fajtája van, a könnyű házi őrizet, vagy egészen konkrétan a halálos pincebörtön. A rabosított személy sokszor megszégyenült, mert a társadalomból kivetették, elutasították, függetlenül attól, hogy még az ítélet nem született meg felette. A napok, az órák az elmúlt héten is sok újat hoztak. Most már nem csak arról van szó, hogy maradjunk otthon, hanem tulajdonképpen arról beszélünk, hogy családjaink körében lehetünk csak együtt. Nem a jogi formát és a fogalmat keresem én, és nem is vitatkozom vele. De az ilyen bezárt helyzetben mint amilyenben Pál volt, és amilyenben mi is vagyunk, felértékelődik minden kapcsolat. Felértékelődik minden szó, felértékelődik minden szeretet. Pál apostolt ezért nagyon is megrázza az, hogy többen elfordulnak tőle, hogy egyedül csak Lukács áll mellette, itt még mindig a levélnek a szűkebb környezetéről beszélünk, és ezért fontos neki, hogy Onéziforosz az kitart, hogy nem szégyelte Pál bilincseit, hogy kereste őt, sőt, talán meg is látogatta. Hát, ilyen az, amikor az ember bezártan érzi magát. Amikor, ahogyan mondtam, az egzisztenciális szorongásban valahogyan megszólalhat az evangélium. Hogyan szólal meg? Nagyon is személyesen. Pál apostol fiának tekinti Timóteust. És ti is emlékezhettek arra, hogy az elmúlt években én magam is szinte összetörten, mégis az örömtől összetörten álltam a templomban, amikor ott állt előttem két fiam. És a konfirmáció alkalmakor föl kellett emelnem a kezemet, de a kéz az nem maradhatott fent, mert leroskadt, ráesett a vállukra, és úgy, mint most, hogy rájuk nézek, és összeszorul a szívem, és összefut a szememben a könny. Így szólt az egyik ige, te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus jó katonája. Egy harcos sem eregyedik bele a mindennapi élet dolgaiba, hogy megnyerje annak tetszését, aki harcosává fogadta. Ha pedig valaki versenyez, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. És hát, így volt ez az elmúlt időszakban is, amikor Andris előtt álltam, te pedig, fiam, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatod. Ha keresed, megtalálod, de ha elhagyod őt, akkor végleg félreállít téged. Ilyen személyes, amikor Isten megszólal a szorongattatásban, és ilyen személyesen szól Pál apostol Timóteushoz. Mi az, amit ebből mi megtanulhatunk? Az első, amit megtanulhatunk, egy sajátos időszemlélet. Ennek minden örömével és minden terhével. A sajátos időszemlélet az arról szól, hogy a történelem, a világ, az nem velünk kezdődik. Sokszor kimondjuk ezt általánosan, és nem is gondolunk bele, hogy mennyire igaz az élet minden területére. Különösen, amikor ifjak vagyunk, akkor azt gondoljuk, és azt látjuk, hogy minden velünk kezdődött. És nem fontos az, amit szüleink, nagyszüleink, dédszüleink végeztek. Legyünk tudatában annak, hogy mindaz, ami körülvesz bennünket, arról tanúskodik, hogy előttünk is élt egy nemzedék, és ők teremtettek, alkottak ebben az értelemben, a meglévőből. Lehet, hogy az a ház, amiben lakunk, az az övék volt. A gyümölcs, amit kimentünk a héten és megmetszettünk, ők ültették. De vannak olyan tudások, gondolatok, szándékok, amelyek az előző generációról szólnak. Ha nem lettek volna előttünk mások, akkor nem jutottunk volna el oda, ahova eljutottunk. Legyünk ezért hálásak, hogy voltak szüleink, nagyszüleink, dédszüleink, tanítóink, lelkipásztoraink, akiktől nagyon sokat kaptunk. És persze a Szentírás arról is beszél itt, amikor ezeket a nagyon személyes sorokat mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy nem csak az életnek, így mondjuk mi sokszor a világi területén jártak előttünk, hanem a hitben járás történetesen velünk kezdődött. Hogyha nagyon teológusként szeretném mondani a gyülekezet közösségét, akkor azt mondanám, hogy a világ kezdetétől fogva, és hozzá is teszem, annak végéig. Mert már a világ történelmnek a kezdetén, a legelső időben is voltak emberek, akik igyekeztek megérteni Istennek az akaratát. Emlékezzetek vissza, vagy aki most ezekben a napokban visszahallgathatja, néhány héttel, hónappal ezelőtt volt egy igehirdetésünk arról, hogy a nemzetség táblázatok rögtön a Szentírásnak a legelején milyen örömöt hordoznak, hogy hogy akasztja meg Isten azt a mókuskereket, hogy születtek, ettek, alkottak és meghaltak, hogy Isten két dolgot tett ebbe a mindennapi életbe. Egyrészt, hogy hitben éltek, Istennel jártak, ez volt a szakkifejezés, és hogy nem haltak meg. Ilyen volt Noé, már most arra gondolok, aki hitben élt, aki megmenekült az özönvíz idején. Ilyen volt Ábrahám, aki hallotta Isten hívó szavát. És így sorolja föl a zsidókhoz írott levél 11. fejezete mindazokat, akik példák lehetnek számunkra a hitben. És így emlékeztet bennünket is, Timóteus példáján keresztül, hogy voltak előttünk olyanok, akik képmutatás nélkül hittek. Timóteus pedig beállhat ebbe a sorba. Hogyan? Néhányan még emlékeznek talán a hosszú lelkészi jelentésemre. Ott is ez az ige szerepelt, amit most hallottunk. Gerjeszt fel, szítsd fel, amit Istentől kaptál. Mert főleg azokban a családokban, ahol hívő nemzedékek vannak és voltak, nagy kísértés az, hogy a következő generáció magától értetődőnek hiszi, vallja és gondolja a hitet. De már nem olyan lángoló erővel, már meglankadva, megerőtlenedve, talán már csak külsőségekben. Lehet, hogy most is vannak köztünk olyanok, akiknek a szülei, nagyszülei, dédszülei templomos emberek voltak. Naponta olvasták a Szentírást, imádkoztak. És most azt kérdezik önmaguktól is, másoktól is, hogy hogyan kell imádkozni. Hogy egyáltalán bemehetek-e én majd valamikor a templomba? Hogy én megszólíthatom-e az Istent? Az elmúlt napokban néhányan csak azért kerestek meg, akik nem is mutatkoztak be, hogy azt kérdezzék, van-e Isten tisztelet? A nehéz időkben eljöhet-e Isten tiszteletre? Most azt kellett mondanom, hogy csak ezen a csatornán keresztül, ahogyan most mi is találkozunk, így lélekben. De mindenki odaborulhat az élő Isten elé. Nem csak az őseidnek lehetett hite, reménysége, hanem neked is. És imádkozunk azért, hogy a próba ideje alatt egyre többen jussanak élő ismeretre. Mivel bátorítja Pál apostol Timóteust, az ő lelki gyermekét. Azzal bátorítja, hogy a hit, amit örököltünk, az olyanná lehet, mint a hamu alatt szúnyadó tűz. Még megvan benne a meleg emléke, de ott van benne a tűz felgerjeszthetősége. Fel kell szítani, fel kell lobbantani. Gerjeszt fel magadban, ne hagyd kialudni, ezt mondja az apostol. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Pál apostol nagyon jól tudja, hogy semmi sem növekszik olyan gyorsan, mint a félelemnek a szelleme. A félelem. Ó, de sokszor tapasztaljuk még békésebb időkben is, hogy a vizsgákra, a kapcsolatokra, a betegségekre való pillanatokban gyakran az ember ezt látja csak saját maga előtt. Hogy fél, hogy retteg. Itt ez az ige most, amit olvasunk, az nem feltétlenül a fóbiát jelenti, hanem inkább a csüggedéssel van összefüggésben. Nem arról van szó, hogy Isten lelke volna a félelemnek a lelke. Itt egy minőségről van szó, hogy Isten nem a félelemnek lelkét adta. Ne szégyeljük a mi hitünket, a mi életünket. Egészen bizonyos, hogy jó dolog a biológiai félelem, mert hogy éberséget ad, növeli a működési készséget, sebességet, kitartást, de a félelem az embert pánikossá is teheti, nyugtalanná teheti. Itt ez a szó inkább ezt jelenti, hogy nem szabad rettegni, nem szabad nyugtalanul élni, mert ez a pánik nem Istentől származik, mondja Pál. Pedig neki lehetne oka, és lehetne nagyon sok minden háttere azért, hogy fél, de ő mégsem ezt teszi. Börtönben van. Neki Isten bizalmat ad, reménységet, hitet. Nem kell félnetek, ne féljetek, ne csüggedjetek, így is fordíthatnánk ezt a szót, egyedül csak itt van a Szentírásban ez a kifejezés. A Zsoltárok könyvében, a Septuaginta fordításban néhányszor még előfordul, de az Új Szövetségben csak itt fordul elő, ne csüggedjetek. Isten nem a csüggedésnek a lelkét adta nektek. Ne terjedjen ez, talán ragályosabban, mint a kór, a betegség, hanem Isten nektek adta az erőnek a lelkét. Ez a szó, ami itt szerepel a Szentírásban, ezt használjuk a fizikából, a gyerekek a héten is tanulták, dinamikának hívják, dynamisnak mondják. Benne van a hatalom, a mozgás, az erő, hogy Isten szent lelke téged megbátorít, megerősít. Lesz ötleted és fantáziád, képességed, hogy valami újban meglásd az Istent. Ez az isteni dinamika az új lehetőségek felfedezésében, főleg a félelem, a nyomorúság, a katasztrófák és a betegségben lévő világban nagyon fontos, amikor nagyon sok minden azért küzd és azért tombol, hogy felőrölje az embernek az idejét. Isten az ő erejével valami újat ad most neked. Nézzétek, milyen furcsák és meglepőek Jézusnak a példázatai. Például furcsa és meglepő a tékozó fiúnak a példázata. Amikor minden emberi lehetőség kiszalad az ifjú alól, aki otthagyja az apját, otthagyja a szülői házat, aki elkölti a vagyonát, mert hát olyan idők jönnek, amire nem számított. A kiszámíthatatlanságban elfogy a pénz, és elfogynak a barátok. Akkor azt gondolja, és milyen jó, megtanultuk ezt is, hogy milyen jó, hogy azt gondolja, hogy otthon bőség van. És nem azt gondolja, hogy ő éhen fog halni, hanem azt, hogy otthon bőség van, hogy haza lehet venni. És már fogalmazza is a szót önmagának, hogy majd azt mondja az apjának, hogy apám, nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevezzenek, tégy engem egy szolgának, tégy engem béreseit közül egynek. És ebben a mélységes, megalázott lehetőségben Isten valami újat készített. Az apa elébe szalad, megöleli, ünnepi vacsorát készít neki, és tiszta ruhába öltözteti, gyűrűt ad az ujjára. Egészen új dimenzió jön létre. Ez az Istennek a dinamikája. Vagy az, amikor van egy gazda, és munkásokat hív az ő szőlőjébe, és behívja ezeket a munkásokat reggel, délben, délután, és amikor eljön a fizetésnek az ideje, azt mondja a vincellérnek, hogy mindenkinek ugyanannyit adj. Hát ez az új, ez az isteni, ez a nem várt. Ez az, amivel Isten ereje megajándékoz téged, hogy nem azt kapjuk, ami járna nekünk, hanem sokkal többet. Isten lelkének az ereje megtart és megújít. Hát, nem tudod, nem hallottad? Örökké való Isten az Úr, ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi, mert elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ez Isten lelkének az ereje. Évekkel ezelőtt volt egy hobbim, amikor gyűjtöttem keresztjén videókat, keresztjén filmeket. Készítettem is ebből egy pici katalógust, aztán alább hagyott ez a vágy, meg talán nem is volt rá annyi időm. De emlékszem, hogy a családunkban és a gyülekezetünk körében is körbe küldtem egy videót, egy linket, amely egy amerikai családnak az életéről szól. 1962-ben született ebbe a családba egy sérült ifjú ember, aki nem tud beszélni, és kerekesszékbe van kényszerítve az élete. És észrevették a szülei, hogy mégis a szemével követi őket, hogy érti, amit mondanak. És a kis történet szerint a fiú arra kérte az apját, így egy digitális csatornán keresztül, hogy fussanak le egy maratont. Az apa, ha jól emlékszem, szívbeteg volt. És erről szól ez a videó, hogy hogyan készülnek a maraton, meg a triatlon versenyekre, meg az Ironman versenyekre. Keressetek rá az interneten. Talán úgy kell mondani, hogy The Hoyt Team, ez a neve ennek a családnak. Most már nyugdíjasok, idősek a szülők, de még a Boston Maratonon futottak. És ennek a videónak a vége az, amikor ez az ifjú ember azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Isten lelke, az erőnek lelke. Töltekezz vele naponként. van egy másik kérése Jézusnak, bátorítása Jézusnak. Ha ti gonosz lelketekre jót tudtok adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad Isten szent lelket azoknak, akik ezt kérik tőle? Hát, tegyétek meg. Kérjétek Isten lelkének az erejét a mindennapok világában. Mert ha nem kéritek, akkor széthull minden. Isten lelkének a dinamikája, Isten lelkének az ereje, ugyanis egyértelműen a szeretet irányába mutat. Az elképzelhetetlen lehetőség felé, ami kitörli a félelmet a mi életünkből. A mindennapi életnek megvan a maga struktúrája, megvan a maga korlátja, megvannak a maga lehetőségei. De Isten szeretetének az ereje, dinamikája mindent átjár. Arra buzdít, hogy fedezzétek fel, fedezzük fel mindannyian, hogy nem a félelem az Úr ebben a világban, sőt, az ő szeretete kiűzi a félelmet, úgy, mint a gyakori szellőztetés az áporodott levegőt. De vajon létezik-e szeretet? Ha nehéz napokban, az órákban, megtapasztalható-e mindez? Turmezei Erzsébet így ír előre egy kis verset. Most nem sietek, most nem rohanok. Most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek, békén, szabadon, mint gyenge gyerek, és nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. S még ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újjáteremt, még nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. És gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen, erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Ez a szeretetnek a lelke. Az Isten lelke. És amikor az ember úgy érzi, hogy elhagyta őt minden, megerősíti az Isten, én létezem, én vagyok. Az ő szeretetéből élünk. János apostol evangélista így szól az ő levelében. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk általa. Ez a szeretet, és nem az, ahogyan mi szeretjük Istent, hanem az, ahogy ő szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeret, és aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Igen, mert a szeretet az nem egy fogalom, hanem a szeretet mindig maga az életgyakorlat. Ahogyan Isten szeret, az azt jelenti, ő önmagát adta értünk. Ő valóban eljött erre a földre, vállalta velünk a sorsközösséget, belépett a mindennapok világába, és meghalt, hogy éljünk ő általa. Ez a szerető Isten vár bennünket. A bőti időszakban ezt kell kérnünk, jogos volt Istennek a felszólítása, meghívása, köszöntése ezen a mai alkalmon, hogy megítéli a mi életünket, hogy vajon így tekintünk-e az ő fiára, annak áldozatára, így értékeljük-e azt, és hogy ennek következtében így szeretjük-e egymást. Mert amikor Jézus Krisztus megjelenik az általunk képviselt világban, azért jelenik meg, hogy gyógyulást hozzon. És hogyha Isten szeretete elér hozzánk ezen a mai napon, akkor túlmutat ezen a rádió csatornán. És akkor van reménységük azoknak, akik most a legnyomorúságosabb helyzetben vannak. Van lehetőségük azoknak, akik a reménytelenséget tapasztalják meg. S lehet, hogy most már nem is azért, mert itt van egy ragályos betegség, hanem azért, mert becsapta őt valaki, hogy hűtlen lett hozzá valaki, vagy éppen elvesztette a hozzá legközelebb állót. Nem a halál határoz meg mindent, hanem a hit abban valósul meg, hogy le tudjuk győzni a halál félelmet Jézusban, mert ő győzött, mert ő ennek az életnek az ura. És ennek pedig az a következménye, hogy nekünk is szeretnünk kell egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást. És végül, amikor ezt az igét boncolgatjuk, akkor eljutunk odáig, hogy Isten nekünk adja a józanságnak a lelkét. Mit jelent a józanság? Furcsa, de ennek is különös aktualitása van ezekben a napokban is, ezekben a percekben is. Már azt mondtam a félelemmel kapcsolatban is, hogy az a görög kifejezés, ami ott a Szentírásban szerepel, az az Új Szövetségnek az egyedi, egyszeri kifejezése. Mondtam, hogy az Ószövetség fordításában persze megtalálható. Nos hát, így vagyunk ebben a józan kifejezéssel, vagy józanság kifejezéssel, vagy a józanság lelkének a kifejezésével is. Tudnélik, ha ez a szó nem is szerepel többször az Új Szövetségben, de a józanodni ige többször szerepel, és legtöbbször a gyógyítás történetekben. Azt jelenti, hogy Jézus valakit úgy gyógyít meg, hogy szellemileg épp lesz, hogy az eszénél van, Mit jelent a józanság? Azt jelenti a józanság, hogy két lábbal állunk a földön, és reménykedve előre tekintünk. Hogy nem az álmaink határoznak meg bennünket, és nem a rajongásunk, és nem is a túlzásoknak a világa. Főleg fontos ez a próbáknak az idején. Mert a józan ember az nem enged a csábításnak, és nem enged a kísértésnek. A józan ember hisz és remél. Hisz és remél úgy, hogy hűségét semmi sem ingathatja meg. Hát, szeretteim, gyermekeim, lelki fiaim, kedves családom, hát így adja nekünk Isten a félelem helyett az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És hogyha ez így van, akkor nyugodtak lehetünk ebben a világban, mert semmi sem lehet úrrá, ami Urunkon, Istenünkön. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Áldunk és magasztalunk téged, mert ez szent és igaz vagy. Köszönjük a te bátorító igédet, amely lelked által összeláncolja, összeköti a különböző nemzedékeket, és most lélek által összeköti a mi otthonainkat is. Hogy kik otthon, elcsendesedve és imádkozva, mégis a mi gyülekezetünknek, a mi református egyházunknak a tagja. És különösen is fontos ez nekünk most, amikor nem látjuk egymást, és amikor csak ritkán halljuk a másik embernek a szavát. Üzd el, kérünk, a csüggedésnek, reménytelenségnek, félelemnek lelkét, és úgy add a te lelkedet, hogy az életünket megtöltse erővel, beléd vetett hittel, bizalommal, új lehetőségeket teremtsen a hozzád fűződő kapcsolatainkban, és hogy felgerjessze bennünk a szeretetet, hogy józanul álljunk ebben a világban. Urunk, nagyon sok kérdésünk van. A holnap felől, a holnap után felől is. Nagyon sok kérdés van családtagjaink felől. Nagyon sok kérdés van, Urunk, amit szeretnénk megismerni. Most arra kérünk, hogy a csendben egészen egyszerűen csak hadd tanuljunk meg szeretni téged és egymást. Mert tudjuk, hogy egyetlen egy életünk van, és ebben az életben te megadod a hozzád fordulásnak kegyelmi ajándékát és lehetőségét. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik keresik veled a kapcsolatot, de még nem találták meg. Tárd fel magadat, hisszük, hogy a te igéd igaz, hogy akik téged keresnek, annak te megmutatod önmagadat, hogy létezel. Imádkozunk hozzád, Urunk, a krónikus betegekért, azokért, akik most nem tudnak kezelésre járni, elhalasztották a műtétjüket, vagy egyéb beavatkozást. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a családokért, ahol nehéz együtt lenni is, ahol feszültség van. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyermekeinkért, akik speciális módon tanulnak vagy játszanak. Imádkozunk hozzád, Urunk, a bezárt lelkekért és bezárt életekért. És imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik küzdenek és harcolnak ezzel a vírussal szemben. Imádkozunk a megfertőzöttekért, az ő gyógyulásukért. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik kritikus helyzetben vannak. És most is köszönjük, Urunk, azoknak a munkáját, akiknek következtében a mindennapi életben van kenyerünk és van innivalónk, hogy Te adsz számunkra sokkal többet, mint amit mi megérdemelnénk, és sokan ezért fáradoznak és ezért tesznek, hogy valóban kiszolgáljanak bennünket. Gyógyszerészek, pékek, fuvarban állók, akik adminisztrációt végeznek, államigazgatást vezetnek, oly sokan vannak. Imádkozunk értük. És kérünk, hogy amikor megítéled a mi életünket, akkor mutasd meg egyedüli lehetőségként önmagadat, hogy elfogadjunk életünk egyedüli urának. Imádkozunk hozzád, Urunk, református egyházunk egészéért, minden gyülekezetünkért, a különösen is az erdőkertesi gyülekezetért is könyörgünk egyházmegyénkben. Imádkozunk hozzád, Urunk, világi vezetőinkért itt, a mi településünkön, településeinken, és imádkozunk hozzád országunk vezetőiért is. Könyörgünk, Urunk, testvérgyülekezeteinkért, határainkon túlélő testvéreinkért, pomázd minden keresztjén felekezetéért. Kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most mindenki elmondhatja csendes imádságát. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi könyörgésünk szavát. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Néhány hirdetést szeretnék még elmondani. Szeretettel köszöntjük gyülekezeteink minden tagját, és reméljük, hogy a mi kis istentiszteletünk mindenkit jó egészségben talált most meg. Isten áldja és őrizze kedves mindannyiunkat, ezt kívánom családom minden tagja nevében. Kedves testvérek, reggeli ima közösségünket 6 óra 20 perctől tartjuk egyéni csendességünkben. Szerdán 6 órától videokonferenciás bibliaórát tartunk. Honlapunkra elhelyeztük a belépéshez szükséges kódokat. Zoom program segítségével kapcsolódhatunk bele a videokonferenciás bibliaórába. Akinek a telepítésben, használatban segítségre van szüksége, segítséget szeretne kérni, Róna Péter presbiter testvérünket keresse meg. Telefonszáma és e-mail címe honlapunkon megtalálható majd. A nagykátésoknak tartunk pénteken 4 órától kátéórát. Többen azt gondolták, hogy 5-től, úgyhogy 4-től tartjuk a kátéóránkat, és vasárnap pedig ugyancsak 10:30-től élő igehirdetést hallhatunk itt ezen a rádiócsatornán keresztül. Emlékharangot hirdetek, március 27-én emlékharang szólt Régiusz Lajos kántor tanító halálának 40. éves évfordulóján, emlékezett fia és családja, valamint az erdélyi család. Istenünk kegyelme járja át emlékező testvéreinket. Gyülekezetünkben minden telefonhívást igyekszünk felvenni, keressük időseinket, gyülekezeti tagjainkat telefonon. Szükség esetén a bevásárlásban tudunk segíteni időseinknek, több fiatal testvér ajánlotta fel ebben a segítségét, aki szeretne vele élni, kérem, hogy jelezze számunkra ezt telefonon. A mai igehirdetésnek a videó változata, csütörtökön vettük ezt fel, most pedig élőben beszélünk, majd a Pomász TV oldalán, illetve a YouTube csatornáján lesz elérhető, tehát a kábel tévén is találkozhatunk mindebbel. Elmondom, hogy gyülekezetünk honlapja www.pomaz.református.hu, vagy a kereső programba, ha valaki beírja, hogy Pomázi Református Gyülekezet, akkor elkalauzol bennünket erre az oldalra. Itt minden információt, belépési kódokat a bibliaórákhoz, kátéórákhoz megtalálhatunk majd. Hasonlóképpen szeretném jelezni, hogy a református.hu oldalon minden időben címmel áhítatokat láthatunk, és a református.hu oldalon elérhető a Reformátusok lapja digitális száma, valamint nagyon sok református énekünk is. Végül, de nem utolsó sorban szólok az anyagi dolgainkról, és megköszönöm mindazoknak, akik támogatták az elmúlt héten is a mi gyülekezetünket. Mivel ezekben a hetekben nem várható készpénzes persely vagy anyagi támogatás gyülekezeti tagjaintól, havi kiadásaink azonban változatlanok, arra kérjük testvéreinket, hogy hetente havonta perselypénzre egyházfenntartás szánt adományaikat juttassák el egyházközségeink számlájára. A számlaszámok is megtalálhatók a honlapon. És hasonlóan kérem, csak egy kattintás, hogy adónk 1%-áról is rendelkezzünk ebben az esztendőben. Alapítványunkat az adószám megjelölésével, egyházunkat pedig a 0066-os technikai szám megjelölésével tudjuk támogatni. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták a hirdetéseket. Záró énekünket énekeljük, a 434. énekünk lesz ez. Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Mindegyik verszakát énekeljük el az éneknek. Vezess Jézusunk, s véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, míg megérkezünk, adj erő szívet, hogy legyünk hívek, és ha terhet kell viselnünk, panaszt mégsem helyt a nyelvünk. Rögös bárótunk, hozzád így jutunk, sebzett szívünk majd, mikor felsóhajt, vagy ha másért bánat éket, adj türelmed békességet. Reménnyel teli, rád tekinteni, kísért lépteink, értünk végeig, és ha roskadozva járunk, benned támaszthat találunk. Míg elfogy az út,
s mennybe nyitsz kaput.
Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten áldja, kedves mindannyiunkat, az Úr legyen a mi őriző pásztorunk.